Takarítás. Sok mindenre emlékszem újra, mert már nem annyira fontos, hogy ne felejtsek. Rendezgetem a dolgaim, hajszálnyi eltéréseket érzékelek minden nap. Amikor hirtelen ráláttál egy új perspektívára, érezted, hogy eddig nem voltál szabad. Mintha nekem kellett volna figyelmeztetnem arra, hogy nézz át rajtam, láss át rajtam, valahányszor belém temetkeztél. Az elmulasztott dolgok miatt egyre tömörebbé válok. Néha csak azt érzem, hogy kétféleképpen valósítottuk meg a kudarcot. Te úgy forgatod magadban a rendet, hogy másokról olvashass le magad. Én egyedül akarok lenni, amikor megtudom, hogy mi hordoz engem. Közben pedig, amíg te levetetted magad a mélybe, és ütközésednek nincsenek sem tanúi, sem enyhítői, én menedékesen ereszkedem, és közben számon tartom, mennyit haladtam. Sajnáltatom magam feltört talpam miatt. Egymás teljesen, magunkat részlegesen vetettél számot. Távolodva egyre elképzelhetőbb leszel. Nem tudok rólad semmit, mert egyszer már mindent tudtam. Csoda, ha élsz, de hogy bajod lenne, az emocionálisan lehetetlen. Az a helyszínelő krétarajzához hasonlító sziluett a tóparton, amelytől annyira megijedtél egyszer, mert azt hitted, hogy egy halott gyerek körvonala, még mindig ott van. Szemfényvesztés volt. Egy éjjel hatalmas műanyaghattyúk vették birtokukba a víztükröt. Van valami megejtő abban, ahogy ezek a merev és élettelen monstrumok záróra után összehúzódva pihennek az esti kikötőben. Mindenképpen élőbbek, mint a csónakok. A vizet rézsútosan világítja át az esti nap. Legugolok a betonperemen, az aljzatot nézem. A nagyra nőtt vízi növények fák egy maketten. A fenéken heverő kövek a sziklák. Egy erdő fölött lebegő madár vagyok. Furcsák a fák közt lavírozó, suhanó halak. Nem akartam újabb történetekkel gyarapodni, és a meglévők közül is csak párat akartam kimenekíteni. Hajótörött voltam otthonosra gyűlölt kis szigetemen, amelyet ott hagyhattam volna, de nem volt erőm elúszni a szárazföldig. Ha visszagondolok rád, fel voltál cicomázva, mint az újra rendezett park. A levágott lombú fák, a csikorgó kavicssal felszórt utak, a bozót mentesített füves térségek, a fölösleges kis fahidak a keskeny sáncok fölött, a nagy gyakorisággal egymást követő kukák és lámpák nem hordoztak már semmit abból, ami miatt szerettem átvágni a város szívén átvezető zöld folyosón. Biztonságosabb, mondtad, mert átláthatóbb, tehát szebb is. Meg voltál edződve. A távfutónak úgy kell gazdálkodnia, hogy az ereszkedők ne jelentsenek megkönnyebbülést, és az emelkedők ne jelentsenek megterhelést számára. Egyenletes légzésed kibillentett. Pedig azt hittem, a távolság felvértezett ellene. Eleganciádra sehogy másképp nem tudtam reagálni, csak úgy, hogy zsebkendő hiányában bőséges nedvezéssel és váladékozással elbőgtem magam. Valami még halványan dereng, mint téli bőrön fürdőruha csíkja. Nem tudom, jól irányítom-e napjaim. A gyeplő csak egy csigán keresztül jut a markomba, de nem érzem, hogy az a csiga hová van felfüggesztve. Lehet, hogy több csiga is van. Abban a pillanatban, amikor arra gondoltam, hogy soha nem volt időszerűbb olyasmibe fogni, amiben felszívódhatok, szemben velem a fotel gödrébe süppett öregasszony újságot ropogtatva megkérdezte, milyen hónapban születtem. Szeptember, feleltem. Akkor az mi is? Kérdezte. Szűz, mondtam, de a másnap már mérleg. Ezen a napon a föld minden pontján egyforma hosszúságúak a nappalok és éjjelek. Rendszerezze teendőit, mert a kapkodás csak felőrli erejét. Ne kezdjen teljesen új dologba, mert most a bolygók nem támogatják. Olvasta fel a horoszkópom. Anyajegyekként hordoznám csillagjegyen vonásait. Aztán a kis színes következett. Egy kísérleti macska addig nyomogatta a boldogság gerjesztő pedált, amíg belehalt. Hogy mik nem vannak? Fejem fölött a bőrfogantyúk hurkai összeütődnek egy-egy kanyarban. Sárgán derengő idegen arcok melengetik az éjszakából közéjük vetődöttet. A villamoson láttam egy kisfiút, aki rád emlékeztetett, olyannyira, hogy nem tudtam levenni róla a szemem. Kérdeztem magamtól, érzek-e valamit ezzel kapcsolatban. Azt válaszoltam, mint egy jó tanuló, aki tudja a kérdésre a megfelelő választ, hogy nem. Tudtam, amit tudok. Mosolyognom kellett magamon. A délutáni iskolából mehetett hazafelé, az arca törődött volt, és előbb unalmában, majd megérezve magán fürkésző tekintetem, zavarában az ablak felé fordult. De a visszatükröződésben felfedezte, hogy nézem. Ez a lelepleződés meg engem hozott zavarba. Valamiért mégis azt szerettem volna, ha sokáig emlékszik rám. Viszontlátáskor nem találtalak olyannak, amilyennek szerettelek volna, te pedig olyannak találtál, amilyennek nem szerettél. Pedig csak annyit kellett volna mondanunk egymásnak. Ne legyenek előítéleteid, nincsenek hátsó gondolataim. Ne legyenek hátsó gondolataid, nincsenek előítéleteim. Az utcára kitett vendéglőasztal mellett számoltunk be egymásnak, nem annyira érdekfeszítő, mint inkább dicséretes közelmúltunkról, akár csak egy jól sikerült érettségi találkozón. Te bármibe fogsz, sikerrel jársz, mondtad. Hogyan legyezgethette volna híjúságom ez a gravitáció nélküli, érzéketlen pofon? Mennyivel melegebb volt azon az őszön, amikor azt észrevételezted, hogy a lehajtott fejű szamár az én cipőmet viseli. Mint most, ebben a kánikulában, amikor a győzteseknek kijáró pálmát nyújtod át hűvös mosollyal. Bátor vagy, hajoltál a képhez, amit megismerkedésünk idején metszettem, és kiakasztottam az ágyam fölé. Egy padon ülő szamár az ölébe nézett, és ketté tört egy pálcikát. A belülről kiszivárgó tetoválás anatómiailag kevéssé hű ábrázolása volt a szervnek, formája inkább két, egymás mellé csúsztatott, majd egybeolvadt almamagra hasonlított. Piros foltja a fekete mellkason látható volt messziről is, közelről is. Felismertem rajta a cipőd, suttogtad a leengedett redőny fénycsíkjai között. Utoljára tavaly ilyenkor találkoztunk, akkor egymás sérelmeit licitáltuk túl, most a rohamos gyógyulás bizonyítékaival villogtunk. Mintha kezeinket tartottuk volna egymás mellett magunk elé, nézd csak, az enyém már egyáltalán nem remeg. A nap közben kibukkant a vállad mögül, perzselve érintette ostyaszerű füled, és a szemembe tűzött. Kényelmetlen volt. Elfogadtam tőled a pénzt, cserébe az áruért, amit szállítottam. És még csak nem is bántott. Ha már ilyen önérzetes vagy, gondoltam, fizes. Belefogóztunk a beszéd felvonójába, vontattuk magunkat, egyetlen lépés sem téve egymás felé. Ismeretlen emberek gondjait ecsetelted, amelyekből részt vállaltál, és ezért nem nyújtott kárpótlás sem a hangod, sem az, hogy láthatlak közben. Nyugtáztam, hogy egyedül vagy, tudomásodra hoztam, hogy egyedül vagyok. Életem csetlés botlásairól beszéltem, nyűglődésem megpróbáltam jelenléteden keresztül nagyvonalúan látni, hát ha közben téged is megkap az a puritán önismeret, amelyre rajongásod hiányában ráfanyalodtam. De ami most melletted kiderült rólam, az még engem sem érdekelt. Felálltam, mert nem akartalak ültömből megbántani. Most megyek, mondtam. És láttam rajtad, remélted, hogy ez így lesz. Talán örültél is, amiért nem kellett csalódnod. Mintha kettőnk megbízásából tettem volna így. Kettőnk érdekében. A második találkozás egy félreértés eredménye volt. Én hívtalak, te azt hitted valaki más keres, és készségesen elfogadtad a meghívást. A szembesülés pillanatában rám égett csalódottságod, végig képtelen voltam magamról levedleni. Na hát, csak te vagy az, rád számítottam a legkevésbé. Akkor nekem is jobb, ha elmegyek, mondtam. Most már akkor maradjunk, ha így bedöltem, mondtad. Igyünk meg egy kávét. Ez a szép hely megérdemli. Meglepődtem, hogy attól tartasz, esetleg jelenetet rendezek. Azt hitted, áruhában próbállak megbecserkészni, holott saját gyanakvásoddal töltötted ki az űrt, amellyel felét fordultam. Mintha minden kitelne attól, aki hagyja, hogy félreértsék. Emelt fővel vágtál neki a kert vendéglőnek, mosolyokat robbantva a zavar akna mezején. A pincér kezdő volt, sokat kellett rá várnunk. Én szóvá tettem, majd beletanul, álltál a védelmére. Mióta kávézol? Kérdeztem. Régóta, mondtad. Mióta elköltöztem? Arra gondoltam, hogy már nem vigyázol magadra annyira. És megpróbáltam ráncba szedett vonásaidra koncentrálva megszabadulni a rám telepedő aggodalomtól. Figyelemre méltó, ahogy legyűrted bizonytalanságot gyűrődéseit. Valóban rég volt, amikor kérlelőn ajánlottad fel, hogy kávét főzöl nekem. Szeretted az illatát, de nem tett jót neked. Olykor unszoltál, hogy gyújtsak rá. A nyári estéken kiültünk az alulról megvilágított lombok fölé, és olyan hangulatban voltál, megkérdezted, hogy nincs-e kedvem hozzá. A szertartáshoz izgatottan szaladtál be a csomagért, és próbálkozásomnak, hogy karikát pöfékeljek neked, tapsolva szurkoltál. Az élet minden területét megjelölted, mint a kutyák. Sok időnek kell eltelnie, amíg lekopik. Ott ültünk egy belső terasz roppant fája alatt, és megpróbáltunk úgy helyezkedni, hogy ne legyünk útban. Beszélni akartam, de csak almák estek ki a számon. Különlegeseket mondasz, mondtad, hogy eltereld a figyelmed arról, ami az almáról jutott eszedbe. Nem láttál a naptól, ezért behúzódtál az árnyékba, így az asztal előttem maradt. Amikor utánad akartam tolni, akkor láttam, hogy a kávéscsészéd már üres. Sietünk tehát. Jó, hogy azért sikerült tisztáznunk néhány fontos dolgot, mondtad. De hát ezeket a tavaly is elmondtam, feleltem, mintha ez bármin is változtatott volna. Lehet, de akkor még nem hallottam meg, mondtad. mintha azóta bármi is változott volna. Próbálkozásunk mégsem volt jutalom nélküli, az elválással könnyítettünk egymás elviselhetetlenségén. Szedelőzéskor mindenképp borravalót akartál hagyni a pincérnek, közben vetted észre, hogy nincs nálad elég apró. Odaadtam, ami a zsebemben volt. Harmadnap reggel alig bírtam felkelni. Hasogatott a fejem, és lenyelni is csak pár hosszasan mállasztott falatot tudtam. Az éjjel rólad meséltem valakinek. Túladagoltam magam. Az emlékek tomboló zuhatagában kísérletet tenni az egyenletes légzés betartására, kimentem a folyópartra, és a fövenyre heveredve elaludtam. Egy rózsaszín inges férfi úgy tetszett végtelen ideig köröz a fejével, a víz felé fordulva. Amikor rövid és mély alvás után magamhoz tértem, még mindig ugyanúgy. Kissé szorongva, de kitartóan figyeltem fektemből, az arcomra tett szalmakalap alól, mi lesz ebből. Mint egy óra múlva elment, szinte súlytalanul lépdelt fel a lépcsőkön. Ráeszméltem, hogy kiúttalanságom díszlete az este összedőlt. Attól a felszabadító gondolattól, hogy oda mehetek, ahová akarok, és mindezt mégis a gondviselés beleegyezésével teszem, egy varga betűvel eljutottam a gótikus templomig. Bent orgonáltak. Bementem hát, és leültem egy padba. Kattogott a fejem a forgalomtól. Átláttam magamon. Még mindig ott voltál. Elég kényelmetlenül esett az ülés, nem akaródzott cipős lábbal rálépni a puha térdeplőre. Ez volt a legjobb végül. Mezítláb, a narancssárga bársonyon. Homlokommal a padozatra dőltem, kezem az ölembe ejtettem. Hűvös olajfesték illata a kifényesedett fán. Orrom és szemem magasságában. Gyerekkorom templom élménye. És az igyekezett, hogy megértsek valamit abból, miért vagyok itt. Könyvcsatornáim kiszimatolják, ha a közelemben vagy. Ebbe kellett beleérkezned, ebbe az állapot nélküliségbe, hogy ne legyen veled semmi tervem, hogy csak a jelenlétedről érezzem meg, hogy te vagy az az összpontosíthatatlan folt. Elém bültél le a padba. Ismét a hátad, mint már annyiszor, a hátadat fordítottad felém. Döbbenten, mégis otthonossággal bámultam ezt a felületet, elcsatolt területére tekint így a vesztes ország. Nem köszöntöttük egymást, nem is búcsúztunk el. Az arcodat sem láttam. A feloldozás ugyanolyan formában jön el, mint a kísértés. Innen fogjátok felismerni. Egy ismerősöm sétálni hívott. Egy turbina épületébe torkolló rácsos és keskeny hídon vezetett át az utunk. Amikor lenéztem, úgy tűnt, mintha a szűrőrácson egy test forogna a zuhatag sodrásában, de ahogy a víz mozgatta, egyre biztosabb lettem benne, hogy csak egy algáktól megfeketedett fatörzs az. A túlparton holdbéli táj fogadott. A sárga löszfalakat réteges vízmosás nyomok csíkozták. Talpunk alatt keményre szikkadt, táblás homoksíkság terült el. Lábunk előtt kanyargó ösvények, földre lapult zsurlóból, amiből nagyapám mindig békafogóket recett font nekünk. Visszatértünk a városba vezető útra. Az elhagyott strand fölött felszínre bukkant a teli hold buborékja, még szinte áttetsző az alkonyodó égen. A szöges dróttal körbekerített területen veszélyben éreztem magam. Vágóhíd vagy vesztőhely. De sikerült uralkodnom bal sejtelmemen, nehogy pánikot keltsek. Hulladékból verődött hordát terelgetett a meleg szél. Ez nem az ismeretlen volt, hanem a céltalanság középpontja. Már várt a hely, a világ végenézéshez előkészített kilátó. A panorámához kerevet kellene, mondta ismerősöm. A kerevetnek már a hangzása is kemény, mondtam, inkább pamlag. Az nem jó, felelte. Könnyen kikopik a kárpit, és hamar elnyúlik a párna. Kaptunk egy falusi támláspadot, aminek a ládájából két párna került elő. Elhelyezkedtünk a széles ablakkal szemben, és, mintha csak erre várt volna, el is kezdődött a műsor. A szél lefújta a fák leveleit, majd gyökerestül kicsavarta őket, az eső pedig egyre keresetlenebbül ömlött, míg végül már vízszintesen zuhogott. Kis idő múlva már csak szürkeség látszott, az összemosott vízfestékek árnyalata. A szellőző nyílásokon fütyült a szél, és nagy robajjal söpörte le fölülünk a tetőt. A tér megdőlt, padunk a sarokba csúszott, és tudtam, hogy a szél ki fogja tépni azt a falat is, amely megtart, és akkor nem is zuhanni, hanem a káoszba kiszippantódva fogok repülni, amíg neki nem csapódom valaminek. Minden, ami állt, most omlott, dőlt, térdre hult, mint egy táncmaraton végkimerült résztvevői. Arra gondoltam, milyen jó volna felhívni valakit, aki aggódik értem, de nem jutott eszembe senki. Amúgy sem lenne hálózat. Vagy ha mégis, akkor nem kevésbé foglalt, mint szilveszter éjszakáján. Jelentéktelen évek, létfontosságú évszakok. Napok arctalansága, napszakok összetéveszthetetlen vonásai. Fantomkép rajzolható róluk. Amikor halványodni kezd, valami lényeges letisztul. Homályosan és életlenül, sejtelmes párába, gőzbe burkolózva érzékelem igazán a törökfürdőt, ahol visszhangzó suttogások és csobbanások bélelik ki a teret. Belülről éles a kép, ahogy az ember nyelve ismeri fogai helyzetét. Ha valaki közeledni kezd felém, mosolyogva intek, hogy mindjárt megyek. Végül egy pezsgős poharat veszek a kezembe, ami jó alibinek tűnik ahhoz, hogy kicsit üldögélhessek a lépcsőn. Ezen az emelvényen léptem fel először, és te eljöttél, pedig másút kellett volna lenned. A változatlan tér magára veszi a benne foglalt történeteket. Most egyszerre van jelen mindaz, ami itt történt, a hely memóriája az emlékezetemben. Akkor a közönségben fedeztelek fel, és elteltem valami túlzott érzéssel, attól, hogy időt szakítottál arra, hogy meghallgass. A szék alá húztam a lábam, mert szégyeltem előtted az oknim színét. Most a hátad látom, a fekete ruhádat. Valakivel beszélgetsz az ünneplő tömegben, és nem látlak szépnek, mert nem figyelsz rám. Mintha csak egy tartóoszlop volnék a teremben. Néhány hete azt álmodtam, hogy egy baráti társaságban találkozunk, te leveszed vastag kesztyűd, hogy kezed fogj velem, végre és végleg kibékülni. De hogy ez valóban megtörténhessen, ahhoz előbb el kell jönnie annak az időnek, amikor nem mondod azt, hogy nincs semmi baj. Kőmadarat hajít felém jelenléted. Nehéz előle elhajolni. Végig gondoskodsz magadnak testőrökről, sosem talállak egyedül. Amikor lehetőséged van, kitérsz előlem. Céltalanra állított elkalandozó pillantásoddal észrevétlenül be tudod mérni a távolságot köztünk, és tartod magad hozzá. Menekülsz, mint az a kis ezüst vad, amit a kabátodra tűztél. Behúzódsz egy sarokba, egy tükröződésben ellenőrizni, hogy jól fest rajtad minden. Visszarendeződtél önmagadba. Megnyugodva állapítod meg, hogy a felügyeleted alatt álló birtokon, vagyis a tükörképeden, ismét minden a helyén van. Elcsitultak a vízgyűrűi, és csodálatosnak tartod ezt az összhangot, ismét kikezdhetetlennek. Egyszer mégis oda megyek hozzád. Ezer éve nem láttalak, mondott keresett meglepettséggel. Csak egy pár, helyesbítek esetlenül. Vannak olyan válaszok, amelyek a levegőbe való kikerülésük pillanatában megsemmisülnek. Ahogy érintkeznek a közvetítő közeggel, a magukban hordozott önkioldót aktiválva felszámolódnak, mielőtt beteljesíthetnék küldetésüket. A boltíves plafonon sötétkék égbolt, aranycsillagok. Két nappal ezelőtt csillagképek alatt ültem egy másik városban, ahová egy temetés után keveredtem el, egy torra. Megállapodás nélkül gyűltünk össze ott, mert mindannyian átfáztunk a csontig hatoló szélben. A barátnőnk életben tartására összegyűjtött pénz éppen fedezte a temetését. A jótékonysági koncert díszlete, a rózsaszín csillagképek ott maradtak nekünk a kocsma plafonon. Az asztalokat összetoltuk, mécseseket helyeztünk el rajta. Valakinél volt egy zsáknyi, és nem fogyott ki belőle akkor sem, amikor már nem volt hová tenni. Csillagszórókat osztogattak a temetésen is, mint itt, amikor eljön az éjfél. Odakintről tűzijáték ropogása hallatszik, és a gonosz erőket távoztató kurjongatás. A gyújtón fölé tartod a csillagszóródat, mert éppen melletted állok. Így jött ki a lépés. Egy idevágó versort emleget zavartan, közös korszakunk egyik fejezetének mottóját, és azt kérdezed, emlékszem-e rá. Mosolyogva legyintek. Mosolyráncaim zárójelein kívül esem. Nem kevésbé éles ez sem, mint az összes többi homályos dolog. Váratlanul ér, hogy ilyesmit hozol szóba, hogy éppen te vagy az, aki felemleget valamit. Igen, emlékszem. Felelem, és elvegyülök a tömegben, amely kifelé sodor a színes fények alá. Amikor találkozunk, megközelíthetetlenek vagyunk. Ez a halszagú gödör, ez volt a tó. Recitatívó. Az aláereszkedett tartós köd szürke hályog a házak szemén. Az emberek tüzet gyújtottak halomba hordott hulladékuk alatt, minden lélegzetvétel keserű szájízt hagyott maga után. Hal nem játszhatta azt, hogy reggelre lealussza a csillagokat az égről, mert a csillagoknak hűlt helye volt. Zümmögésre ébredt, és fülelni kezdett. Aztán elindult a tétova zümmögés irányába, és meglátta az ablakpárkány sarkában megrekedt legyet. Újai közé csippentette a hártya vékony szárnyakat, az őszi légy pedig nem ellenkezett. Hal megpróbált egy arcot belelátni a légy fejébe, valahogy szerette volna megszemélyesíteni, mielőtt soha többé nem látja viszont. Arra gondolt, hogy talán meg is tudná szelídíteni, ha találna rajta egy megkülönböztető jegyet. De ezek úgy látszik nem voltak mélyen gyökerező próbálkozások, mert ki is nyitotta az ablakot, és a legyet a levegőbe tartotta. Az kiszippantódott szétnyitott ujjai közül, és egy légáramlatba beilleszkedve felfele emelkedett. Apró teste nyomán a ködbe karcolt körömnyi kék ég, mint egy megtermékenyített petesejt, alig láthatóan növekedni kezdett.